Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. A 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 168. dicséretünket énekeljük, a 168. dicséretünket, mind a 4 versével: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérem, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük, hogy ma is itt lehetünk a templomban, azért, hogy téged dicsérjünk. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk, mint a világ teremtőjét, gondviselőjét, kormányzóját, aki megváltót adtál az ellened fordult embervilágnak fiad személyében, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, Jézus Krisztusunk, hogy imádhatunk téged, aki eljöttél erre a földre, istenségedre emberséget öltöttél, megaláztad magad, hozzánk mindenekbe hasonló lettél, kivéve a bűnt, de bűnné lettél és átokká lettél a kereszten, hogy minket megválts ezektől, és megszerez nekünk a bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök életet, az Istennel való közösséget, örök boldogságot. Köszönjük te néked, hogy elküldted a te szent lelkedet, hogy munkálkodjon a szíveinkbe és lelkeinkbe, és ő itt van velünk mind a mai napig, most is az Isten tiszteleten, hogy dolgozzon bennünk, és elvégezze a maga munkáját, és megértesse, megvilágítsa előttünk drága személyedet, az evangélium titkát, és elsegítsen élő hitre, igaz megtérésre, és megerősítsen abban, hogy valóban ne csak hallgatói legyünk a te drága igédnek, hanem megtartói életünk minden kérdésében és minden területén. Kérünk, légy közöttünk, hatalmas mennyei atyánk, Krisztusért, szent lelked által. Áld meg úrvacsorai közösségünket is, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mikeás próféta könyvéből olvasom, Mikeás próféta könyvének 7. részéből, a 7. rész 18. és 19. verseit. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnüket. Foglaljunk helyet. Emlékeztetnélek benneteket az elmúlt vasárnapra, amikor is arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mit hoz a bűnbocsánat az életünkbe. Mit hoz a bűnbocsánat a konyhára? Elmondtam, hogy amikor bűnös emberként hiszünk Jézus evangéliumában, ami azt mondja, hogy Jézus Krisztus véréért Isten megbocsátotta bűneinket, akkor valóban, de csak akkor valóban részesülünk az Isten bocsánatában. Ez pedig hozza az életünkbe először is azt, hogy helyreáll Istennel a megromlott kapcsolatunk. Közösséget vállal velünk Isten. A második dolog, amiről beszéltünk, hogy a bűnbocsánat véglegesen megtisztít minket minden bűnünktől. Megmossa a szívünket egészen minden vétektől. Harmadszor arról beszéltem, hogy a bűnbocsánat teljességgel megnyugtatja a lelkiismeretünket, békességet ad nekünk, hogy ne vádoljon tovább minket az a bűn, amit elkövettünk, vagy azok a bűnök, amiket elkövettünk. Tehát közösséget biztosít a bűnbocsánat Isten és köztünk, az Atya és köztünk, a Fiú és köztünk, a Szentlélek és közöttünk. Véglegesen megtisztít minden bűntől, és a lelki ismeretünket teljességgel felszabadítja, megnyugtat minket, békességet ad. Zárójelben megjegyzem, hogy elmondtam azt, hogy a bűnnel, bűnbocsánattal nem tudunk mit kezdeni, egészen addig, amíg a gondolatainkat és az érzéseinket fogva tartja az evolúciónak az ideológiája. Az evolúció ideológiája nem tud Istenről, nem tud az ember eredeti bűntelenségéről, nem tud bűnesetről, nem tud arról, hogy az ember megváltásra szorul. Az embert így az állatvilágból kisarjadt lényként kezeli. Ez egy másik paradigma, amiben számos ember gondolkozik, ez a gondolkodási kerete, és az ilyen emberek, akiket ez határoz meg, tényleg nem tudnak mit kezdeni ezzel az egész bűn, meg bűnbocsánat kérdésével. Hozzáfűzöm még ugyancsak a zárójelben maradva, hogy létezik az úgynevezett pszichológia is. A mai pszichológia, számtalan ága boga van ennek a tudománynak, ez sajnos ugyancsak nem tud arról, hogy az ember Isten teremtménye lenne, nem is tud Istenről se, nem tud arról, hogy az ember teremtmény, hogy tökéletes volt, hogy elbukott, hogy megváltásra szorul. Sok mindenről tud, meg van haszna is valami, de akit a pszichológizált társadalom tart fogva, az ugyancsak nem tud ezzel az egész bibliai tanítással mit kezdeni. Az Isten lelkének kell jönnie az evolúció vagy a pszichológia által is fogvatartott emberhez, hogy valahogy felszabadítsa ezen paradigmákból, ezen gondolkodási keretekből, kiszabadítson onnan, és áttegye egy másik gondolkodási, a bibliai gondolkodási keretbe, hogy elkezdjek úgy gondolni Istenre, magamra, bűnre, megváltásra, ahogy a Biblia beszél erről. Ez egy másik gondolkodási paradigma. És ezt, hogy én átváltsak onnan ide, azt egyedül az Isten lelke tudja bennem elvégezni. Úgyhogy akiben már elvégezte, az örüljön. Akiben még nem, az hát kérje Istent, hogyha lehet végezzel benne ezt a megvilágosítást. Minden esetre zárójel bezárva, most folytatnám, mert a bűnbocsánat további dolgokat is hoz nekünk. Ma megint hármat szeretnék elővenni, tehát nem csak, hogy helyreállítja a közösséget Isten és köztünk, nem csak, hogy véglegesen megtisztít minden bűntől, nem csak, hogy megnyugtatja a lelkiismeretünket, hanem negyedszer szabaddá tesz a bűn ellenállhatatlan erejétől. És így felszabadít az Úr Jézus akaratának a követésére. Ezt Pál apostol úgy fejtegeti a római levélben, hogy a bűnbocsánatban hívő embereken a bűn nem uralkodik többé. Más uruk van, aki uralkodhat rajtuk, az Úr Jézus. Neki engedhetünk, ha hittünk a kegyelemben, az evangéliumban, és a bűnnek már, aminek korábban a rabszolgái voltunk, nem kell, nem szükségszerű engednünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy a Szentírás szerint a bűn nem csak egy adott mondjuk érzés, vagy egy szó, vagy egy cselekedet, amit elkövetünk Isten akaratába ütközően, hanem az egy belső erő is. Egy belső erő. Azt mondta Jézus róla, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Mintha megszemélyesítette volna a bűnt, és egy rabszolgatartó személyét festette volna a hallgatóság elé, akik jól ismerték a rabszolgaságot még, meg a rabszolgatartókat, akik korlátlan urai voltak a rabszolgáknak. Aki a bűnt cselekszi, vagyis elkövet valami konkrét istentelenséget, az a bűnnek, a benne lévő belső erőnek, kényszernek a rabszolgája. Ez a belső kényszerítő elő, ezt úgy is nevezték a reformáció idején, meg azóta is a konzervatív teológusok, hogy velünk született romlottság. Van egy teológiai elnevezése is, az nem, nincs benne a Bibliában, úgy nevezték eredendő bűn. Valami van az ember szívében, attól a pillanattól kezdve, hogy megfogantunk, világra jöttünk, valami van a szívünkben, ez a romlottság, ez a romlottság ereje, ami arra késztet minket, már kiskorunktól kezdve, hogy valami istentelen dolgot kövessünk el, ami nem tetszik Istennek. Bűnt, vétket, hamisságot. Jézust idézném, aki azt mondta Máté evangélium a 15. részében, hogy a szívből jönnek ki a különböző vétkek. Egész bűn lajstromot sorolt föl az Úr Jézus. Nem minden bűn, de elég sokat. És itt szembe kellett nézni a hallgatóságának nekünk is azzal, hogy a szívből, az embernek a szívéből jönnek ki ezek a különböző bűntettek, vétkek. Nem könnyű, testvérek, szembenézni egyikünknek se azzal, hogy a gőgöm, a büszkeségem, a hiúságom, A hazugságaim, a becstelen terveim, az ateizmusom, a mérhetetlen egoizmusom, a haragom, a dühöm, kegyetlenkedéseim, vagy éppen a gyávaságom, az engesztelhetetlenségeim, a lopásaim, a paráznaságaim nem kívülről lettek rám kényszerítve, bár külső inspiráció is van ezekre bőven, hanem mindenek előtt onnan belülről jöttek ki. A szívnek ebből a romlottságából jöttek ki. Valamiféle belső kényszer hatására muszáj volt ezeket elkövetnem. Muszáj volt azt mondanom. Muszáj volt azt elkövetnem. Muszáj volt belemenni. Muszáj volt, mert valami belső erő azt mondta, hogy kell. Te ezt tenni fogod. Ráadásul mindig azt hittük, meg azt hisszük, hogy az, amit majd elkövetünk, igen, Istennek nem tetszik, de nekünk örömet fog okozni. Erről tud a Pál apostol, amikor azt mondja, hogy van a bűnnek egy ilyen ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Egy ilyen mulandó öröme. Valahogy így csábít is minket ez a belső erő, hogy kövesd el, jó lesz neked. Neked lesz jó, egy kicsit örülsz, boldog leszel. Ezt ígérte Dávidnak is, hogyha áthivatja azt a bizonyos hölgyet a szomszédból. Ugye? Örömöt ígért neki a dolog. Hát engedett ennek a belső erőnek, és áthívatta. És aztán megtörtént, ami megtörtént. Egy darabig jó volt, de aztán utána nagyon gyorsan ugye rossz lett a dolog. Ádámnak és Évának is olyan jónak tűnt, hogy veszünk abból a tiltott gyümölcsből, és aztán olyanok leszünk, mint az Isten. Jaj, de jó lesz, végre. Aztán vettek. De az örömük pillanatok alatt elpárolgott. Van valami, testvérek, a szívünkben, ami kényszert a bűnre, és a bűnre úgy gondolunk, mint ami majd nekünk örömet fog okozni. Valami kis boldogságot hoz az életünkbe. Aztán utána már egyébként biztos, hogy rájöttetek, hogy ez egyáltalán nem így van. Lehet, hogy lesz egy pár percig tartó öröm, de aztán utána jön a lelkiismeret furdalás, meg a killódás, meg a belső gyötrelem. Szóval valami furcsa dolog ez, testvérek, hogy ott van bennünk ez a belső kényszer, ami ellen valójában megpróbálhatunk harcolni, szerintem mindjárt megpróbálunk vele küzdeni, hogy valahogy legyőzzük ezt a belső bűnre való késztetést, akár mekkora örömöt is ígér az elkövetendő bűn. Megpróbáljuk valahogy uralni ezt a dolgot, csak az a probléma, hogy rájövünk előbb-utóbb, hogy nem megy. Próbálkozhatunk vele, csak ez erősebb, mint a mi akaratunk, hogy így mondjam. Megzabolázhatatlan. Olykor úgy tör elő belőlünk a bűn, bármilyen bűn, hogy még időnk sincs, hogy így mondjam, arra, hogy megzabolázzuk, mert olyan automatikusan tör ki belőlünk, mint annak a rendje. Tapasztaljuk. Mond valamit a feleség, puf, oda csapok egyet. Jó, nem kellett volna. Mi volt az, ami ezt előidézte bennem, hogy rögtön így robbanok? Hallunk valamit, gyűlölködni kezdünk. Gerjesztik is bennünk, igaz, de mi kapunk rá. És hát, ha próbálunk harcolni, tudjátok, hogy mennyire nagy eredményeket szoktunk elérni ezzel, harcunkkal. Mondjuk a gyerekeknek, hogy uralkodj magadon. Mondjuk magunknak is olykor, de tudjuk, hogy a gyerekek se tudnak magukon uralkodni, de azt mondjuk, hogy hát ők még gyerekek. De mi se tudunk magunkon uralkodni. Egyik gyerekünk volt az, aki valami vétket követett el, valami égre kiáltó vétket, de én úgy gondoltam, hogy hát ezt itt meg kell büntetni, és amikor fegyelmezni akartam volna, akkor sírva mondta nekem, hogy édesapa, én nem akarok olyan lenni, de valami miatt kell, Valami miatt kell. És akkor megesett rajta a szívem. Mert tudtam, hogy a szív belső romlottságát érzi a kislányom. Ez a valami kell, valamit kell csinálnom. Muszáj veszekednem, muszáj odacsapnom, muszáj agresszívnek lennem. És nem tudta megzabolázni magát. És tudtam, hogy ez nem gyerekes dolog, ez emberi dolog. Én is ilyen vagyok, mindjárt ilyenek vagyunk. Megjegyzem, hogy ezzel a dologgal egyáltalán nem menthetjük föl azt, amit elkövetünk. Bármit is követtünk el az életünkbe, bármit is mondtunk, vagy nem mondtunk, tettünk, vagy nem tettünk. Nem mutogathatunk erre a belsőként, hát azért tudod, Istenem, mert hát ilyen vagyok belülről. Hát ez magyarázza a dolgokat, ugye? Nem magyarázza. Mi ehhez a belső késztetéshez, ehhez örömmest hozzáadjuk magunkat. Automatice hozzáadjuk magunkat. Ebben mi is benne vagyunk, nyakig, amikor ez érvényesülni tud. A mi kezünk mozdul meg, mert mi mozdítjuk meg, a mi szánk mozdul meg, a mi szemünk mozdul meg, a mi vágyaink mozdulnak meg, és állnak rá egy ösvényre. Nem idegen tőlünk ez a belső bűnerő, ez a lelkünkben rejlik, a szívünkben rejlik, és mi nagyon is hozzáadjuk magunkat. Úgyhogy nem mutogathatunk rá, hogy hát igen, Uram, tudod, de hát ilyen vagyok. Aztán, na. Igen, ilyen vagyok. Na de, ott él bennünk, testvérek, ez a nyomor. De ha hiszünk az evangéliumban, ha hiszünk abban, hogy Isten megbocsátott nekünk minden bűnt, akkor ez a bűnbocsánat, ez a kegyelem, ez visszahelyez minket az Úr tekintélye alá, az Úr irányítása alá, az Úr fennhatóság alá, és egyszeres, mint kihúz a bűnnek ebből a belső kényszeréből, ez alól kiszabadít bennünket. Azt hiszem, hogy erre mutatott rá Jézus, amikor azt mondta, hogy ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. János 8.36. Ez egy csodálatos tapasztalat a testvérek a bűnbocsánatot nyert embernek, hogy fölismeri magába a bűnnek ezt a késztetését, és azt is, hogy valahogy ki akar ezt törni belőlem, éppen most, éppen ebben az adott pillanatban, de köszönöm, Uram, hogy erre nemet mondhatok, hogy nekem nem kell paráznának lenni, nekem nem kell hazudni, nem kell ellopni, nem kell istentelenül beszélnem, nem kell káromkodnom, köszönöm. Lehetek más ember. Követhetem azt az utat, amit te mutattál nekem, vagy amit te tanítasz engem. Mert szabad vagyok. Mitől vagyok szabad? Ettől. Ettől a szívbeli mély romlottságra kényszerítő erőtől. Nem vagyok ennek a rabszolgája, mert a te rabszolgád lettem. A tied vagyok. Felszabadít, testvérek, példát is mondok erre. Felszabadít az Úr Jézus evangéliumába vetett hit, a bűnbocsánat ereje, az Úr maga, mindegy, hogy mondom, felszabadít például a bocsánat kérésre. Szabad vagyok bocsánatot kérni attól az embertől, akit megbántottam. Sok embert bántottam meg. Biztos köztetek is van, akit megbántottam. És akkor, ha ez kiderül, mondhatom, bocsássatok meg nekem. Vagy bocsáss meg nekem. Nem mentegetem magam. Én lehet gőgös voltam, vagy büszke voltam, vagy nem tudom mi voltam. Szeretetlen voltam, vagy... Ne haragudj, bocsáss meg. Szabad vagyok ezt meg? Ki szabad erre? Te gondolom, hogy látjátok a világban magatok körül, hogy hány ember kér bocsánatot a másiktól. Azért a gazemberségért, amit ellen elkövetett, akár nyíltan, akár suttyomban. Ezt halljuk mindenhol, nem? Családban, meg a munkahelyen, meg mindenhol, hogy bocsánatot kérnek egymástól az emberek. A másik dolog, testvérek, amit mondhatok, hogy megszabadít az Úr Jézus engem az engesztelhetetlenségtől, és képessé tesz arra, szabaddá tesz arra, hogy megbocsássak. Ha valaki hozzám jön, a gyerekem, a feleségem, a nem tudom kicsoda, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, akkor nem mondom, hogy nem bocsátok. Örök harag. Nem bocsátok meg neked. Olyat követtél el, amire nincs bocsánat. Én nem bocsátok meg neked. emlékeztek a bibliai történetekre. Az adós szolgának elengedtek, nem tudom, 1000 vagy 10 000 talentumot, erre kimegy, és ő nem tudja elengedni a fillérekkel neki tartozó embernek a tartozását. Ő neki megbocsátottak, ő nem tud megbocsátani. Hát felszabadít az Úr Jézus arra, testvérek, hogy megbocsássak az ellenem vétkezőnek. Elengedjem az ő tartozását. Ne emlékezzek rá. Felszabadít az Úr Jézus arra, testvérek, hogy egy hazug világba él, nekem nem kell hazudni. Mondhatok igazat. Fölszabadít az Úr Jézus az alól a kényszer alól, testvérek, hogy egoista legyek. Mérhetetlenül egoista. És szemmel, inkább a másik ember tartsam szem előtt, és az ő hasznát, javát, épülését szolgáljam. Fölszabadít az önzésnek a mérhetetlen kényszerétől, aminek az emberek nem tudnak ellenállni egyáltalán. Nem is állnak, sőt, az nem divat manapság. A divat az, hogy a másikat letapossuk. Épp úgy, hogy az evolúció elmélet tanítja. Az erősebb letapossa a gyengébbet és megfojtja. Így fejlődik a világ. Tessék! Az erőszakunk, az egoizmusunk még meg is van ideologizálva. Szabad? Nem szabad. De az az ember szabad az egoizmusa megtagadására, az önmegtagadásra, aki az Úr Jézusé. És szabad arra, hogy a másik embernek a hasznát, az örömét, az üdvösségét munkálja. És sorolhatnám még a dolgokat, de nem akarok itt leragadni. Az első, testvérek, hogy amikor nekünk az Úr azt mondja, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, akkor ezzel nem csak a múlt vasárnapi dolgok jönnek be a szívünkbe, az életünkbe, hanem ez is, ez a szabadság is bejön. Hogy nekem nem kell a bűn útján járni, hanem járhatok a szentség, az igazság útján. Szabad vagy a bűn rabszolgaságából, és szabad vagy Jézusnak engedni mindenben. Élj ezzel a szabadsággal. A másik dolog, amit szeretnék ma még aláhúzni, hogy a bűnbocsánat felszabadít a megszerzésére irányuló erőfeszítésektől. Nagyon fontos dolog, testvérek. Említettük, hogy ha valaki már számol Istennel, és elkövet valami dolgot, amiről sejti, hogy ez Istennek nem tetszik, akkor utána lelkiismeret furdalása lesz. Furdalni fog, és ez egy kellemetlen dolog. Marcangolja a lelkiismeret az embert. És az ember próbál ettől a lelkiismeret furdalástól szabadulni úgy, hogy valahogy próbálja ugye elcsöndesíteni a lelkiismeretést, és hogy próbáljuk elcsöndesíteni a lelkiismeretünket? Például úgy, hogy azt mondja az ember, hogy én jót fogok ezentúl tenni. Elhatározom, hogy én jót teszek, jó ember leszek. Sokkal jobb ember leszek, mint más. Egy másik ilyen módszerünk, amivel a lelkiismeretünket akarjuk megnyugtatni, hogy szenvedünk. És az aszkétizmus útja, megszenvedtetjük önmagunkat az elkövetett bűnért, és gondoljuk, hogyha eleget szenvedtünk, akkor ezzel már most letudtuk a tartozásunkat, és Isten is megbocsátott nekünk, mert eleget szenvedtünk. Valahogy ez a két dolog van, testvérek, amit most a reformáció emlékünnepe volt, amit különösen is látunk például Lutherbe. Ugye ő látta Istent, és látta a maga nyomorúságát, látta a bűneit, és furdalta a lelkiismeret, de nagyon furdalta. És akkor elment, ugye szerzetes lett, és akkor próbált jó ember lenni. Akkor betartani az összes előírásokat, amiket a vallás tesz neki, hogy jó ember legyen. Ezzel erőlködött. Miért? Hogy megnyugtassa a lelkiismeretét. Aztán utána látta, hogy nem, így nem nyugszik meg, akkor elkezdte magát kínozni, szenvedtetni magát, gyötörni magát, az aszkétizmusnak az útjára lépett, de nem akármilyen aszkét, majdnem belepusztult, ahogy mondtam nektek. Hogy valahogy a lelkiismeretét elcsöndesítse. És egészen nyugtalan maradt a lelkiismerete. Nem tudott békességre találni. Szenvedett ez az ember. Se a jó tettei nem tudták megnyugtatni, se a szenvedései nem tudták megnyugtatni. Kiillódott, és azt éreztem mindig, hogy az Isten haragszik rám, és a pokorra fog juttatni engem, és megérdemlem. De én nem akarok oda kerülni. Mit csináljak? És ez be a belső gyötrődésébe vette észre a római levélnek az első részébe az evangéliumot. Hogy az Isten igazságába hitáltal részesülhet, az evangéliumba vetett hitáltal. Úgy is mondhatom, a bűnbocsánatba, az evangéliumba vetett hitáltal részesül. És akkor elhitte ezt. És azt írja, hogy akkor, mintha a paradicsomba léptem volna, hát olyan békesség lett a lelkemben, amikor elhittem, hogy Isten nekem az Úr Jézus véréért megbocsátotta minden bűnömet. Nem kell tovább a jó cselekedetekkel erőködnöm, nem kell tovább a szenvedéseimet itten halmozni, hogy valahogy a kegyelem, a bűnbocsánat megnyugtatja a lelkiismeretemet, és tudom, hogy Isten nem haragszik rám, és akkor leszakadt róla egy óriási teher. Ez egy nagyon jó példa az ő életében, ami hát ma is, vizsgáljátok meg magatokat, hogy miért jöttök a templomba, testvérek. Miért? Azért, mert gondoljátok, hogy ez egy jó cselekedet, amivel esetleg hát Isten jobb szemmel fog rám nézni, aki nem vagyok azért olyan, nem tudom milyen nagy. Sok van ott a rovásomon. Nagyon sok embernek az egész vallásos élete mögött ez a motivum rejlik, hogy a lelkiismeretét akarja lecsöndesíteni. Mások meg direkt kínozzák magukat. Aszkéta életet élnek. Szenvednek, hogy megszenvedtessék önmagukat a bűneikért. Szenvedni fogok itt a földön, szenvedni fogok még a halál után is, mert a tisztító tűzbe is megyek, és ott is szenvedni fogok, egészen addig, még az egyház közben nem avatkozik, és ki nem szabadítanak onnan engem, hogy végre, miután megszenvedtem a bűneim büntetésért, átugorhassak a mennybe. Mondjatok értem misét, hogy lerövidüljön a szenvedésem a tisztító tűzbe. Testvérek, az egészet áthúzta, a reformáció, a Biblia húzza át az egészet. Ne erőködj. Nem kell. Se jó tettekkel nem tudod megszerezni a bűnbocsánatot, hogy megnyugtasd a lelkedet, se akármennyi szenvedéssel nem tudod megszerezni magadnak a bűneid bocsánatát. Nem kell, mert Jézus adta az életét, mondja az evangélium, és ez az élet, ez elég, hogy neked megbocsátasson minden bűnöd. Nem az erőködéseid fognak megnyugtatni, hanem az evangélium, a bűnbocsánat. Az ebbe vetett hit. Különben tényleg ott van, testvérek, hogy az ember, ha nem hisz az evangéliumnak, élete végéig nem fog tudni megnyugodni. Nem fogja soha se tudni, elég jót tettem már ahhoz, hogy Isten ne küldjön a pokolra? Eleget szenvedtem már ahhoz, hogy ne küldjön a pokolra? Ott fog a halálos ágyán is killódni, hogy talán mégse elég, akkor megyek a pokolba, de jó. Nem tudunk megnyugodni, testvérek, egy állandó killódás van bennünk, egy állandó nyugtalanság, mert a lelkiismeretünk meg vádol közbe. Nincs más választásunk, testvérek, hogy így mondjam, csak az evangéliumba vetett hit. Nincs más választásunk. Vagy hiszek, és akkor megnyugtat a kegyelem, és ez egy valódi vigasztalás, egy valódi nyugalom, egy reális dolog, nem egy önáltatás. Tényleg megbocsáttattak a bűneim, ha hiszek az evangéliumban. Tényleg, eltöröltettek, bedobta Isten a tenger mélyre, és nem emlékszik rá, hogy Mikiás mondja. Itt nyugszunk meg, testvérek, mint a tékozló fiú az apja karjai között. Ott nyugszik meg. Vétkeztem az ég ellen és telen, nem vagyok méltó, nem mond, fiam. És átkarolja. Igen, nem vagy méltó. Nem tudod meghálálni. Semmit nem tudsz. Nem is kell. Én megbocsátottam neked, te az enyém vagy. Bármennyire is különös, vagy bármennyire is hihetetlen, egyszerűen ilyen a kegyelem, ilyen a bocsánat. Megszabadít a görcstől, a keserves lelkiállapottól, felszabadít minden Minden szenvedéstől, testvérek, és az embernek olyan bizonyosságot ad, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Én az ő családja tagja vagyok, én hozzátartozom. Ha most meghalnék, akkor is a mennybe mennék. Akkor is ott lennék az Isten országában, mert Jézus nem 98%-ba, és nem 99,5%-ba váltott meg engem, hanem 100%-ba. És az, amit ő tett értem, az elég ahhoz az Istennek, hogy nekem megbocsásson. Az ő jósága az elég, meg az ő szenvedése az elég, hogy érteben engem Isten elfogadjon teljesen. Ez annyira örömteli, hálára indító, megnyugtató dolog. A harmadik pedig, amit még elmondok, hogy a bűnbocsánat, testvéreim, elveszíthetetlen örök üdvösséget biztosít nekünk. Beszéltem eddig is erről egy picit, de most kiemelném ezt. Nem csak felszabadít a bűn uralma alól bennünket, és szabaddá tesz egy Istennek tetsző életvitelre, és nem csak arról van szó, hogy felszabadít a bűnbocsánat a megszerzésére irányuló erőfeszítésektől, és gyötrődéstől, és kínlódástól, hanem tényleg örök üdvösséget biztosít nekünk. Úgy is mondhatom, hogy megszabadít a bűn örök büntetésétől, a kárhozattól. Mert a bűnnek az örök büntetése, testvéreim, az Istentől az a kárhozat, a pokol. A bűn zsoldja a halál, mondja Róma 6.23. A halál az a lelki halál, a testi halál, a biológiai és az örök halál, a kárhozat. Amiben a főként az okozza majd az embernek, hogy az ember örökre, végtelenül, kénytelen nélkülözni az Istent, akiben minden jó, minden szépség rejlik a számára. És ugyanakkor szembe kell nézni a saját vétkeivel, amivel addig nem akart, vagy nem nagyon akart. Együtt kell lenni a többi kárhozott emberekkel, együtt kell lenni a démonokkal, együtt kell lenni a sátánnal, a külső sötétségbe vagy a tűznek taván, ami borzalmas hely, Jézus szavai szerint. Akinek nem kell a bűnbocsánat, az oda kerül. És ez az ember bűnének és az elkövetett vétkeinek a végső következménye. Ki nem jössz onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig, de soha nem fogunk megfizetni az utolsó fillérig, soha nem fogunk onnan kijönni. Örökre, visszavonhatatlanul ott maradunk. Ez egy rémálom, testvérek. Komolyan mondom. Vannak rémálmaitok? Nekem néha van. Az a rémálmom, hogy élve eltemetnek, megmondom őszintén. Egyszer hallottam, hogy Hajna út talán élve temették el, aztán utána kiásták, látták szerencsétlennek az állapotát. Valahogy ez úgy belém állt. De ez, testvérek, ez semmi ahhoz képest, amit a pokol jelent. Erre gondoltam, hogy ez semmi ahhoz képest, amit a pokol jelent, ez nem szenvedés. Az a szenvedés, ha a pokolra jut valaki. Nektek van rémálmotok? Gondoljatok arra, hogy mennyire rossz az. Annál sokkal rosszabb a pokolba jutni. Ez a bűn büntetése? Igen, testvérek. Isten szent és megbünteti a bűnt. És aki nem hisz az evangéliumba, az Isten bocsánatába, az kénytelen elszenvedni a bűneinek a büntetését. A bűn végtelen súlyú, mert a végtelen Isten ellen követtük el, és a büntetése is végtelen. Ez nem játék, nem ilyen fölösleges ijeszgetés a részemről se. Így beszél róla a Biblia, így beszélnek róla az apostolok. Oda állították az emberek, oda akartok jutni? Hát én nem akarom, hogy ti oda jussatok. És ha józanságban menetek, ti se akarjátok, hogy mások oda jussanak. Mert szeretjük annyira az embereket, hogy figyelmet, nem, rossz irányba mentek, forduljatok vissza, higgyetek az evangéliumba, higgyetek Jézusba. És akkor pont az ellenkező helyre kerültök, az örök üdvösségbe, az Isten országa vár benneteket. Már itt a földi életben is jó az Isten országa állampolgárának lenni. De ha meghalunk, oda jutunk Jézushoz, és ha visszajön majd az Úr Jézus, és jön a feltámadás, föltámadunk egy dicsőséges testbe, és ott leszünk az Isten országába. El se tudjuk képzelni. Ahogy a poklot a maga nyomorúságában nem bírjuk elképzelni, a mennyet se tudjuk, az Isten országát se tudjuk a maga gyönyörűségébe igazán elképzelni. Túl van minden képzeletünkön. De Jézus beszélt róla, hogy oda fogunk menni hozzá, ha hiszünk az evangéliumba. Hát higgy az evangéliumba, testvérem. Higgyetek. És ne azt mondjátok, hiszünk, mi hiszünk, hanem hogy én hiszek. Én hiszek. Én, Siposete Zoltán. Én, Vreckó Rudolf. Én, Seprenyi István, bocsánat a nevekért. Én, Kádár Ferenc, vagy Pauk János. Én hiszek benne. Ez az enyém. Enyém a kegyelem. Enyém az üdvösség. Nem kell kárhozatra mennem. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Nem megy a kárhozatra, mert átment a halálból az életre. A bűnbocsánat megszabadít a kárhozattól, és biztosítja nekünk, testvérek, az örök üdvösséget. Nos, azzal fejezem be, hogy a bűnbocsánatnak a jelentőségét, vagy nélkülözhetetlenségét, vagy mélységes fontosságát az elmondottakból is érzékelhetitek. Még többet is lehetne ezekről beszélni, már nem akarok. Helyreállítja az Istennel való közösséget. Megnyugtatja a háborgó lelkiismeretet. Felszabadít az erőfeszítéstől, hogy megszerezzük valahogy Istentől. Felszabadít a bűn belső erejétől, és szabaddá tesz a szent életre. Megment az örök kárhozattól, és biztosítja az örök üdvösségünket. Van ennél fontosabb, testvérek? Van ennél fontosabb a számunkra? A reformációban pont azt mondták, hogy nincs. Ez a reformáció szíve. Nincs fontosabb. A reformáció, testvérek, nem arról szól, hogy Isten predestináló Isten, hanem arról szól, hogy Isten kegyelmes Isten. Aztán csak utána szólt arról, hogy predestináló is, szuverén, de kegyelmes, és Krisztust állították a centrumba. Ő érte üdvözülsz, ő elég, ő érte megbocsáttatik, és tied ez a méhetetlenül, hihetetlenül, elképzelhetetlenül nagy ajándék, aminek a nagyságát igazából nem is tudjuk fölmérni, hogy mekkora. Alapvető kérdés, testvérek, hogy az enyém vagy a tiede ez a kincs. Alapvető kérdés. Nem az az alapvető kérdés, hogy egészséges vagy beteg, mert az egészség a legfontosabb. Nem az egészség a legfontosabb az életben, a bűnbocsánat a legfontosabb. Ezért higgy az evangélium. Most jövünk az úrvacsorához, és itt is elénk áll Krisztusnak az áldozata a szent jegyek révén, az ő megtöretett teste és kiontatott vére, ez kell a bűnbocsánathoz, és most így érzékelitek majd azt, hogy a kereszt az valóság. Az ilyen valóság, mint a megtört kenyér meg a bor. Ez a kereszt, ez ilyen valóság, Krisztus keresztje. Ott folyt a vér rajta, és tocsogott alatta. Ez az élet volt az ára annak, hogy nekünk Isten megbocsásson, és megbocsátott. Ez az evangélium. Elvégeztetett. Higgy ebben. És felszabadulsz, és más emberként folytatod az életutadat, és más emberként fogsz meghalni is. És együtt leszünk az örökké valóságba, örök teljes boldogságba. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy vállaltad ezt az utat, köszönjük néked, hogy engedted, hogy megtöressék a tested, és kiontassék a véred, azért, hogy nekünk bűnbocsánatot szerez. Köszönjük néked, hogy ez a bűnbocsánat ma is itt van a levegőben, és a miénk lehet, mert megígérted ezt, hogy aki hisz az evangéliumban, hogy megszerezted, ennek az evangéliumába, ennek az örömhírébe, aki ezt elfogadja rászoruló bűnösként, az részesül a kegyelemben. és ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat teljesen megváltoztatja. Köszönjük ezeket az ajándékokat, amiket a kegyelem hoz a szívünkbe, az életünkbe. Köszönjük, hogyha már ezeket látjuk, ezeket tapasztaljuk, ezeket érezzük. Köszönjük, hogyha hitáltal milyenkék ezek mind. Köszönjük néked, és kérünk most azokért, akik még ezt nem érzik, akik nem élték át ezt a csodát, hogy hadd éljék át közöttünk is, de máshol is, családjainkba, környezetünkbe, munkahelyeinken, a világban. Könyörülj meg, hogy hadd legyünk mi is akkor az evangéliumnak a hírnökei. Hadd beszéljünk erről a kegyelemről, ami a bűn rettenetes és a vétkek rettenetes valóságától szabadítja meg a szívet, a lelket, az életet. Köszönjük néked, hogy követeidként küldesz el ebbe a világba, hogy tanúságot tegyünk erről. Kérünk téged arról, hogy áld meg szívünkben az igét, a hallott igét, és áld meg a szívünkben a sákramentális igét, a sákramentum ige hirdetését is. És add, hogy hívő emberként, kegyelem által, bűnbocsánat által, megújított emberként, téged követve indulhassunk el az életútunkon. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Imádkozunk a szenvedő testvéreinkért, hogy légy gyógyítójuk, akár betegség, baleset következményébe szenvednek, akár más lelki gyötrelmük van, kérünk, hogy vigasztald, erősítsd, bátorítsd őket. Kérünk téged, ami hazánkért, hogy adj lelki ébredést a magyar népnek, add, hogy tisztán hirdettessék az evangélium a szószékekről, és hozzá találjanak honfitársaink, új életet kezdhessenek veled. Imádkozunk egyházunkért, a tanításban és erkölcsben is te újítsd meg a mi egyházunkat, áld meg, szenteld meg ezt a közösséget, és add, hogy az legyen, aminek lennie kell, az evangélium tolmácsolója és hirdetője, szóval és tettel is ebben a világban. Kérünk téged arra, hogy vigasztald meg a gyászoló testvéreket, akik szeretteikre emlékeztek a napokban. Köszönjük néked, hogy voltak nekünk a mi elődeink, külön köszönjük, hogyha hívő emberek voltak, ha imádkoztak már értünk, és úgy tudunk rájuk gondolni, hogy hitben haltak meg. Köszönjük neked őket. És kérünk téged, hogy segíts a hit útján követni őket, és a jót, amit ránk hagytak, megtartani és ápolni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat, áldott, feltámadott Jézusunk, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Ahogy láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik felkészültek lélekben és bírják egyházunk felhatalmazását is. Kegyelembe kapaszkodó emberek, akik Jézust tartják megváltójuknak, szeretettel hívjuk és várjuk az urasztali, urvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Ifjúsági óránk lesz hétfőn este 7 órakor. Most nincsenek itt a fiataljaink, mert Pilis Csabán vannak csendes hétvégén. Ott vannak a kisifisek is, meg a nagyifisek is. Most 40-en ott táboroznak, ott voltam közöttük. Az imádságról beszélnek, és beszélünk, gondolkoztunk, úgyhogy nagyon szép alkalom. Gondoljatok rájuk ti is imádságba, hogy még a hátralevő órákat is örömben, békességben tölthessék. Tehát hétfőn ifink van, kedden bibliaóránk van. Azt hiszem, hogy még mindig Ézsaiás könyvénél maradunk egy részt, megint kiemelek, és a bibliaiskolánkban arról fogunk beszélni. Hirdetem a testvéreknek, hogy szerdán lesz férfi kör, ez este 6 órakor kezdődik. Csütörtökön a Ráháb kör lesz, következő alkalom tanulják a testvérek, a hölgy testvérek a leckét, és töltsék ki a munkafüzetet, készüljenek a csütörtök esti 6-kor kezdődő alkalomra. Pénteken imaórát tartunk, kisifit megtartjuk, énekkar is megtartásra kerül, és egyéb hittanóráink is itt a gyülekezetbe. Isten legyen velünk a jövő héten is. Írtam a testvéreknek a gyülekezeti listára egy levelet, dr. Tékes Istvánék, akik ide járnak a gyülekezetünkbe. 5 gyermekük van, és a legkisebb gyereküket ismerhetitek, a Gellértet, aki születési rendellenességgel látta meg a világot. Itt van a kisfiú, csodával határos módon tud már járni, nagyon aranyos kisrác. És hát most eljött az az idő, az a kor az életében, amikor még kell rajta, vagy lehet rajta segíteni még, azt hiszem, ha jól tudom, egy műtétet kell rajta végrehajtani, de ez pénzbe kerül, és a családnak nincs erre most meg a szükséges keret, és ezért egy adakozást hirdettek, hogyha tudunk nekik segíteni, akkor ott segítsenek azok, akik úgy érzik, hogy tudnak nekik adni valami támogatást. A Facebookon úgy láttam, hogy a Facebookon lehet megtalálni azt a helyet, hogy hova utaljuk a pénzt, hogyha tudunk adni valamit. Az Úr segítse ezt a kisfiút, hogy egészséges lehessen, és nem csak testileg, hanem lelkileg is az Úr gyermeke, és megtapasztalassa, hogy mi is szeretjük, de az Úr is szereti őt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.